Ma reggel arra ébredtem, hogy kérdések fogalmazódtak meg bennem, avval a céllal, hogy azokat megosszam, és meg is osztottam néhány barátommal, meg az interneten is, az álomról és a valóságról. És fel fogom ezt olvasni, de azelőtt pedig kiemelnék egy kérdést. Azt mondja barátom, hogy sokszor az álom élethűbb, mint a valóság. És csak úgy érdekességképpen ezt megfordítottam. Hogyha az álom sokszor élethűbb, mint a valóság, akkor ez jelenti-e azt, hogy a valóság sokszor halálhűbb, mint az álom? Hogyha az álom sokszor élethűbb, mint a valóság, akkor a valóság sokszor halálhűbb, mint az álom. És én felolvasom a kérdéseket, és annak mentén fogunk beszélgetni a barátommal, ha Isten is úgy akarja, erről a dologról, hogy miért álmodunk, miért kapunk álmokat, és mi közük van az álmainknak a valósághoz, és a valóságunknak az álomhoz mi köze van. Az első kérdés az lenne, hogyha az éjszakai álom is épp olyan valóságosnak tűnik, mint a nappali valóság, honnét tudhatod, hogy a nappali valóság nem álom? Tehát, hogyha az éjszakai álom is épp olyan valóságosnak tűnik, mint a nappali valóság, honnét tudhatja az ember, hogy a nappali valóság nem álom? Ugyanis, amikor az ember álmodik, nem tudja, hogy álmodik. Legtöbb ember nem tudja, hogy álmodik. Akkor, amikor ilyen félálomban van az ember, akkor tudja, hogy álomban van. De sokszor, amikor mély álomban van, és majd emlékszik az álomra, tehát ő nem tudja, hogy az álom, hanem az teljes valóságként éli meg. Pontosan, mint a nappali valóságot. Tehát, hogyha az álom teljesen valóságos, akkor honnét tudhatjuk azt, hogy a nappali valóság nem álom? Ha mindkettő lehet álom is, és valóság is, és a nappali álom garantáltan romlásba és halálban végződik, melyik álomból szeretnél felébredni? Érdekes kérdés, mi? Tehát, hogyha mind a kettő valóságos, az éjszakai álom is valóságos, a nappal is valóságos. Ugyanígy mondhatjuk azt, hogy a nappal is lehet álom, mint az éjszakai álom. És hogyha a nappali az álom, mint az éjszakai, akkor melyik álomból szeretnénk felébredni? Főképp, hogyha tudjuk, hogy a nappali valóság, a nappali álom, ugye, az romlásba és halálba torkolik. A másik kérdés az, hogy a Bibliában azt írja, hogy a teremtés után, amikor az Ádám elkezdett elégedetlenkedni, és társat akart magának, ugye, Isten álmot bocsátott rá. Hol írja, hogy fel is ébresztette őt? Hol van ez leírva a Bibliában? Aki olvasta a Bibliát, azt tudja, hogy le van írva, hogy az Úristen álmot bocsátott Ádámra is, kivette belőle Évát. Hol írja azt, hogy Ádámot fel is költötte? Következő kérdés az, hogy miért hiszi az ember életnek azt, ami garantáltan halálban végződik? Miért ragaszkodik ahhoz, hogy az a valóság, ami halálban végződik? Hogyha az ember ragaszkodik ahhoz, hogy márpedig ez a valóság, ami halálban végződik, akkor mekkora az esélye az életre? Ezt a kérdést most teszem fel. Hogyha az ember ragaszkodik...
Bocsánat, Pataki Attila ezt megénekelte, hogyha ugye, ha van egy most egy ilyen feltétel, hogy Isten álmot bocsájtott, de ugye abba a világba már az jött, amit Ádám kért. És Pataki Attila ugye megénekli, hogy ugye miért nem ébredt fel, hogy azt énekli, hogy álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuji előtt,
igen,
a gyerőt, hogy be tudjak lépni. Olyan érdekes számnak tűnik, de az elején van a lényeg, hogy magamnak álmodtam egy világot.
Ezért mondja az Úr Jézus, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni. Tehát nekem meggyőződésem, többször beszéltem erről, hogy sok énekes előadó művész vagy költő az igazságot elmondja, vagy tudatosan, vagy pedig tudattalanul, tehát Isten használja őket, hogy elénk tárják a valóságot és az igazságot. És vannak ilyen filmek is, Tehát például meglepődtem azon, hogy John Carpenter, aki azt a filmet rendezte, meg a cím az, hogy, hogy elpusztíthatatlanok, ő nem értette, tehát neki nem volt olyan jelentés a filmnek, mint nekem. Ő nem látta azt, ő csak egy ilyen sci-fit akart rendezni, megkapta azt a könyvet szépen, megrendezte, és lett abból egy film. De mégis ő azt cselekedte, azt kell mondjam, ez a rendező azt cselekedte, amit Isten akart. Annélkül, hogy tudta volna, hogy mit cselekszik. Tehát ezért a, ahogy mondja Pál apostol, hogy a Istennek a dicsősége benne van minden teremtett dologban, amit ő teremtett. A természetben, a növényekben, az állatokban. Azonban azt tapasztalhatom, hogy az Úristen az ő dicsőségét belelopta, úgymond, bele durván fogalmazza, belelopta, belehelyezte még az emberi dolgokba is, valamilyen mértékbe, hogy legyen az ember számára útjelző és ébresztő. Mert igen, lehet egy ilyen dal is lehet ébresztő az ember számára. Várjál csak te, én éneklem már 20 éve az, hogy álmodtam egy világot magamnak. Mi van, hogyha tényleg úgy van? Nagyon-nagyon jó ez a példa egyébként. Hát ennyi a kérdés végül is.
A második kérdés, ha jól nem. Hogyha ennyi a kérdés, akkor ugye...
Hát még egy kérdés van, csak azt még felolvasom. Utolsó kérdés az, hogy két kérdés van, egészen pontosan. Meghalhat-e az az ember, aki nem hiszi életnek azt, amit a legtöbb ember életnek hisz, és ami halálban végződik? Tehát meghalhat-e az, aki ezt nem hiszi életnek? Ezt, amiben mostan vagyunk. Utolsó kérdés pedig az, hogy mit tehet az ember, hogy ne higgye életnek azt, ami halálban végződik? Ennyi a kérdés. Egyelőre.
Hát ez szinte a másodikra válasz, hogy melyikből ébrednél fel szívesebben. Hát a személyes tapasztalatom az az, ugye mondják, hogy csipjél meg, hogy álmodok-e. Hát pont ez az érdekes, hogy a valóságban fáj, ha megcsípnek, és sokaknak az is fáj, ameddig meghalnak. De én rengetegszer álmodtam azt, hogy meghalok, tehát elkezdtem meghalni, mit tudom, beleestem egy lyukba, és reggelig estem, addig, ameddig megébredtem, addig egy örökké valóságnak éreztem. Ilyen többször álmodtam, de sosem értem el az aljára. És amikor volt olyan álmom is, hogy szétment a testem teljesen, és akkor sem tudtam meghalni. Tehát én nem tudtam, minthogyha lehetetlen lenne meghalni. Nem haltam meg, tehát azt a álmodtam balesetet, mindezek az álmok üzentek valamit.
Nagyon durva, amit mondasz. Bocsánat.
Elkezdtem meghalni, mondja csak.
Hát durva, amit mondasz, mert én erről beszéltem, és beszélek folyamatosan. Hát arról, hogy nekem is volt ilyen élményem. És figyelj meg, hogy az Úristen, csak látod, ezzel mindenki halagat. Nem is tudom most, miért beszélünk, szabad erről beszélni egyáltalán. Mert figyelj meg, milyen érdekes, hogy mindenki kapott ilyen álmokat. Mindenki kapott ebbe betekintést. Volt, aki kómában tapasztalta meg ezt. Kómában volt, nem tudom én, hány napig, vagy hány hétig. És azt tapasztalta, hogy nem volt megsemmisülés, hanem ő zuhant és zuhant és zuhant folyamatosan. És meg, hát most például ilyent nem kaptam konkrétan, de én erről beszéltem. Amit te most mondasz, álom, hogy álomban ezt megláttad, én erről beszéltem a Biblia szerint, hogy a test szétoszlik, ugye, elrothat, de akkor sem halsz meg. És brutális az, hogy ez maga a pokol, hogy a lélek maga, a léttudat, a létérzet végig kell szenvedje a testnek a rothadását. És te most erről beszélsz, hogy te kaptál ilyen álmot.
Hát igen, hogy akkor ez a valóság, amit ismerünk, ez a valóság, ez fájdalmas, és annak ellenére az álomba, hogy nem lehet meghalni, akkor el lehetne mondani, hogy örökké való. Mondtad, hogy voltak, akik hetekig, ha kómában voltak, ne nekem volt olyan, hogy egy pár órányi alvástól egy örökké valóságnak tűnt az az esés, amikor ott beléestem a lyukba.
Hát, ugye... hát örökké valóságban nem volt Svájci óra. Ott már nincsen idő, megszűnik az idő, a lélek számára nincsen idő. Addig van csupán idő, amíg van test.
Nincsen idő, hát pontosan ugye Einsteinnek a híres feltételezései, ugye, hogy az idő relatív, az olyan bonyolult fizikai fogalom, hogy már itt el is vesztik sokan a fonalata, hogy én is, pedig a relatív az azt jelenti, hogy nézőpont kérdése, egyiknek ilyen, másiknak olyan. Ő azt mondta a példával, mikor mondták, hogy magyarázd meg, hogy mondja el legegyszerűbben, hogy mi az a relativitás, és akkor ő azt mondta, hogy álljál mezitláb egy parázson egy percig, és egy órának fogod érezni, és ölelj meg egy szép nőt egy órán keresztül, és egy percnek fogod érezni, hogy milyen hamar eltelt. Azt mondta, hogy ez a relatív. Na de ugye innen érződik az, hogy nem kell tudomány köré burkolni, benne van a levegőben, mindenki, aki kérdést tesz fel, választ fog kapni rá, hogy ezért volt az, hogy egy örökké valóság éreztem azt a zuhanást, és mikor felébredtem, akkor örventem, hogy felébredtem, hogy nem tart tovább. De ott az álmomban az nem volt szóba, hogy valamikor vajon fel fogok-e ébredni.
Nekem is a kérdés egy alkalommal az volt reggel, amikor felkeltem, hogy amit álmodtam, mert kaptam egy olyan álmot, hogy egy ilyen apokaliptikus képet láttam, tehát ilyen háború utáni képet láttam, az épületek össze voltak dőlve, és nem volt ember egyáltalán. Egyáltalán nem volt ember. Egy élő ember, akivel beszéltem volna, vagy... Tehát teljesen egyedül voltam, és egyszer csak megjelent egy női személy ebben az álomban. És nyilván örültem neki, mert az ember ugye társas lény, ugye, ezt szoktuk meg, hogy társas lény. Tehát nem azt szoktuk meg, amit Jézus mondott, mert ő azt mondja, hogy ahogy Istennek élete van önmagában, úgy adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. De mi azt szoktuk meg, hogy társas lények vagyunk. És ebben az álomban ugye hát én örültem, hogy találkoztam egy személlyel. Ráadásul pont női személy volt. És tudtam azt, hogy hát ő is ragaszkodik hozzám, mert neki sincsen más, nekem sincsen más. És egy ilyen elhagyott épületbe beköltöztünk, és úgy, hogy kezdjünk valamit az életünkkel, hogyha már létezünk. És tudtam, hogyha mi többször egymástán ugyanabban az épületben fekszünk le, akkor előbb-utóbb össze fogunk bújni. És hogy ő lesz az én társam. Hát nem is igazán volt más lehetőség. És az álom az tulajdonképpen ennyi volt csak. De reggel folytatódott az értelmemben avval a kérdéssel, hogy mi lett volna akkor, hogyha én éjszaka meghalok. Hogyha éjszaka a testem meghalt volna, mi lett volna? Mert amit én tapasztaltam álomban, az teljesen valóságos volt, mint az, hogy mostan beszélgetünk. Ennyire volt valóságos az álom. És a válasz pedig az volt, hogyha éjszaka a testem meghalt volna, akkor az történt volna, hogy előről kezdődött volna a Teremtés könyve. Összefeküdtünk volna, és talán sokasodtunk volna, és feltaláltuk volna a fokrémet, meg a fogmosást, meg a cipőkrémet, meg mindent. És elkezdtük volna építeni a földi Mennyországot. Na ez mit szólsz?
Hát én azt mondom ehhez, hogy elkezdtük volna újraépíteni. Tehát van egy ilyen illúziója az embernek a végtelenbe. És a matematikai végtelent, az ugye ez egy teljes téboly, úgy, ahogy a tanítóbácsi felrajzolta a táblára akárhány számot, amennyit csak felbírt, és azt mondta, hogy mi mindig tudok még egyet tenni mellé. Hát ez egy emberalkotta katasztrófa. Miért is? Például vegyük példának azt, hogy létezik-e Földön kívül ilyen fizikai kézzel fogható élet? Most nem csak idegen lényekre gondolok, hanem tegyük fel azt, hogy ugyanilyen emberek élhetnek-e ugyanígy egy másik bolygón. Most a kérdést ne vitassuk, mert ezt vitassa elég videós, ebbe évekig bele lehet ragadni, hanem csak egyszerűen tételezzük fel, hogy kinek hite szerint legyen. Legyen az, hogy kijelentem, hogy nincs, és legyen annak is igaza, aki azt mondja, hogy van. Melyikkel mi a helyzet? Azzal, hogyha én itt a Földön se tudom kibogozni a problémáimat, de feljebb nézek, van ott fent még egy bolygó, még egy ugyanilyen emberekkel, mert ugye sok ilyen dél-amerikai aszték kultúra, vagy inkább az inkák, nem kérdezte meg tőlük senki, hogy így gondolták-e, de a modern kor kihámozta a leleteikből az építményeiken fejlelt falba vésett rajzokból azt, hogy szkafander volt a fejükön, akkor egyesek szerint feljegyzés is van, hogy leléptek egy páron. Jó, elképzelhető az, hogy megőrül a világ teljesen, és akkor van, akinek annyi esze van, hogy tudjon egy űrhajót építeni, és itt hagyja, lelép. Jó, legyen ez. De hova lépik le? És én azt néztem, hogyha egy videójátékba, egy számítógépes játékba az történt, hogy mentél előre, de szerettél volna tovább menni, mit tudom, elnéztél balra, ott is volt egy táj, de az egy fénykép volt, egy illúzió, és ha arra mentél, akkor egyszerűen a programozók megoldották így, hogy beleakadtál abba a falba, s a lábad helybe járkált. Nem tudtál tovább menni. Akkor ez azért volt, mert egyszerűen játékélményt akartak létrehozni, nem volt erre kapacitás, nem volt hozzá számítógép sem megfelelő, semmi, hogy tovább menjél. De az emberek vágytak erre, az emberek nem szeretik ma már azt, hogy mind a Super Mario, hogy végigugrálsz az akadályokon, elérsz a végére, kész. Hanem keresik ezt a létrehozott végtelent, és úgy oldották meg a programozók a végtelent egy ilyen csalással. Úgy, hogy te például a játékhoz nem is volt köze az a szép táj, ott volt egy hegy, de te neki mentél, és akkor már lett hozzá kapacitás, többen dolgoztak, több életerőt, több energiát beleöltek, több időt rászántak, és az történt, hogy te elindulsz a hegy fele, és mész, és majd visszadob valahol az elejére, de az annyira megtéveszt, hogy te azt hiszed, hogy tovább mentél. Mert ugye nem lehet ezt fizikailag létrehozni, ezt a fajta végtelent, az Istenit, csak a matematikait. Az, hogy ismétlődik, folyamatosan ismétlődik, visszadob az elejére. Ugye Hitlernek a rezsimje is így tévesztette meg egy berlini felvonuláson a népet, hogy ugye fel volt buzdítva a nép, hogy el kell nyomni valakiket, és akkor a nép hát nem hitt abba, hogy hát van erre kapacitás, van elég tank. És akkor Hitlerék úgy szervezték meg a felvonulást, hogy volt valamennyi tankjuk, és végigvonult a tömeg előtt. Az első tankok szétszélettek Berlin utcáin előre megrendezett ilyen-olyan labirintusokon, és majd visszacsatlakoztak a tanksor végére. És aki ott állt a felvonuláson, azt látta, hogy órákon keresztül dübörög végig ez a félelmetes nagy hadsereg, júj, mekkora számba, hát akkor igen, tényleg erősek vagyunk. Na, az ember csak ilyen végtelen tud visszahozni, ahogy te mondtad, hogy meghalsz, kezdődik előről. És én is azon gondolkoztam, hogy emberileg gondolkozzuk az örökkévalót, és az nem jó testbe, mert hát én mit csináljak? Vágjam a nagy lábújkamról a körmöt? Örökkévalóságig? Mert hát ugye az nő így adta az Isten, és levágott, de vágjad 100 évekig, 1000 évekig? Kinek kéne ez? Kinek kell ez? Kinek kell az, hogy legyenek földön kívüliek? Ki akar oda menni, amikor még helyben is van kibogozni való, kibonyolítani való, megérteni való? Számomra ez így egyértelműnek hangzik, de mondom, hogy csak így számomra, hogy ennek semmilyen értelme nincs. Ez a végtelen, ez tényleg a kisülésbe, ez maga a pokol, az, hogy visszajössz, ugyanaz. Lehet, hogy először érdekes lenne fiatalnak lenni, megint új testbe megszületni, biztos vagány volna egyszer, De mikor már 500-szor, 5000-szer, akárhányszor rosszul leszel, csináltak egy ilyen kísérletet, hogy egy halálra ítélt rabot, így olvastam, nem tudom, hogy igaz-e, de így elképzelhetőnek tartom, hogy egy halálra ítélt rabtól megkérdezték, hogy mi a kedvenc étele. És azt mondta, hogy a sült kacsa. Sült kacsát kapott onnantól minden nap, és ebbe pusztult bele, meghalt, kész. A kedvenc ételit kaptam minden egyes nap, addig, ameddig bele nem halt. Lehetne ezt magyarázni orvosilag is, hogy hát jó, hát nem kapott hozzá, mit tudom, citromot nem evett mellé, és akkor kifogyott a szervezet, hülyesség. A lényeg az, hogy ő azt a legjobbat, amit el tudott képzelni, megkapta, de szinte végtelenszer. Hát neki ez addig tartott, ameddig le nem fagyott, le nem sült, ki nem kipusztult erről a virágról, egyszerűen annyira nem kellett neki. És akkor ugyanez a végtelen, ez pokol, ez az emberi végtelen. Ez az őrületig tartó ismételgetés. Ez meg semmi köze nincsen az örökké valóhoz, ahhoz, hogy örökké tart, örökké való. Ezért ezt nem is tudom megmagyarázni, csak így az ellenpéldájával, ezzel, hogyha ez az örökké való, amit mi hoztunk létre, ez ilyen, na hát akkor az nem olyan. Pont úgy, mint a Székely bácsika, hogy magyarázzál, hogy milyen a zsirász, hogy na, tudod-e milyen a ló, valahogy így volt. Na,
az... A lovat ismered-e?
A lovat ismered-e? Na, az... igen.
Na, ez nem olyan.
Na, ez nem olyan. Na, ezt is csak így lehet magyarázni, hogy azt a végtelent ismered, én az nem ilyen mindez.
Csak az hűzém, amit Tika mond, hogy az, hogy tehát úgy igazából maga az emberi elbukás, az ádámi elbukás az arról szól, hogy az ember létrehozza a végtelent. Tehát az eredeti végtelen helyett ő létrehozza a hamis végtelent. És te ugye beszéltél a kacsáról, hogy ő minden nap megkapta a kedvenc eledelét, a kacsát, a sült kacsát, és abba halt bele. Hát de Ádám mit csinált? Elvette a kedvenc nőjét, Évát, és abba halt bele, mind a kettő. Hát nem ezt csinálja a férfi, nem ezt csinálja a nő, hogy elvesszük a kedvenc, tehát ugye, te is a kedvenc nőt vetted feleségül, gondolom, nem azt, amelyik nem volt kedvenc. És abba hal bele mindenki, hogy igazából, mert együtt azt fogják ismételni, minduntalan, amit megtanultak, amit úgymond a Matrixból bevettek az ő fejükbe. De ez is kegyelem, mert most az ember ugye hamisan azt a konklúziót vonhatná le ebből, hogy hát akkor a megoldás az volna, hogy akkor mindenki paráználkodjon mindenkivel. Az meg garantált kárhozat volna, tehát az ember soha nem venné észre, hogy ennek nincsen értelme. De úgy, hogy elvesz egyet feleségül, és látja azt, hogy ugyanaz történik, ugyanaz reggel, ugyanaz délbe, ugyanaz este, minden nap és minden évben ugyanaz. Tehát a hamis végtelen öli meg az embert, és az egész arra volt kitalálva, hogy az ember úgymond agyban gondolkozzon a végtelenről, tehát nem lélekben, hogy azáltal az ő lelkét beleöli, és az ő lelkéből épül az infrastruktúra, tehát a Bábel. Az Európai Uniós Bábel, az Amerikai Uniós Bábel, és a Világuniós Bábel.
És ezzel kínlódnak, sokan vergelődnek például több ágon. Most az jutott eszembe, hogy ugye, hát ilyen, hogy korlátlan internet, végtelen internetes tárhely, akkor a kozmetikában van olyan, hogy végleges szőrtelenítés, vagy van olyan, hogy levágja, véglegesen szőrteleníti, tegyük fel a szemöldökét, és akkor tetováltat helyette. Egyet, csak akkor azzal többet nincsen baj. Vagy van olyan, hogy ahhoz, hogy legyen egy olyan, mit tudom, egy formás izomzatod, ahhoz lehet, hogy van, aki ebben hiszen az elmenjen, és rendszeresen edz. És akkor vannak ilyenek, hogy szilikonnal itt-ott feltöltik, és akkor azt az illúziót kelti. Tehát le akarja győzni ezt az ismétlődést, hogy abban a hazugságba tartson, hogy
igen.
Na hát akkor nem kell a végtelenségig, hanem ez így örökké lesz, örökké való lesz. Pedig pontosan pont ebbe unná meg az ember magát esetleg, ahogy mondtam én, hogy most nem unod meg levágni a körmödről nagy lábújkadról a körmöd, de nem akarnád ezt több száz évig csinálni. Innen én nem akarom nagyon elvinni a témát, de így eszembe jutott ez, csak így megjegyezném, hogy vannak a juhok, és a juhoknak, ha nem vágod a körmit, akkor lesántulnak, s lefeküsznek, s megdögölnek azért, hogy nem tudnak enni. Akkor mondanák azt, hogy jó, a természetbe elkopik a körme, de a juhok, vadjuhot nem láttam még egyáltalán. Nem tudok vadjúról, s jobb is felteszi a kérdést, hogy ki engedte el a vadszamarat. Nekem ez olyan aranyos, hogy ő nem úgy gondolkozik, hogy jaj, vadon volt a szamás, megfogtuk, betörtük, hanem ő érezte, hogy azt valaki elengedte, hogy menjen ott szépen. Tehát valaki ezt megcsinálta. Tehát ez még nem csak a végére, hogy hova jutunk, hanem az elejére is ad a teremtésre adna egy ilyen választ, hogy az elejétől kellett legyen minden eszköz, hogy ezeket megoldjunk, mert pontosan mielőtt elkezdtünk erről beszélgetni, hogy na, indítsunk egy ilyen videót a témáról, akkor azon gondolkoztam, hogy jó, basszus, hogyha vesszük az ősembernek az elméletit, akkor az lerágtam, mert én le tudtam rágni sokáig a körmömet a kezemről, de a lábadról hogy rágod le? Megkéred a haverodot, vagy a testvéredet, vagy a feleségedet, hogy rágja le, és utána lerágod te is neki. Nincsenek értelme, hogy kőbunkós eszközökkel kezdtik el az életét, hanem látszik nyilvánvalóan, hogy volt ennek nyomva egy start gombja, egy kezdetje, ez egy akár mindegy játék, egy szép játék, hogy rájöjjünk a megfejtésre, hogy hova viszel, és hogy minek van értelme. Nincs semmi értelme az evolúciós kezdetnek, már csak a körmös példámból is, legalábbis ez engemet meggyőz, hogy tényleg a lábaidról és a kezeidről most mit csináltak vele. Tehát nem lehetett kőbunkós evolúciós fejlődés, hanem eleve adott volt minden eszköz, csak másképpen. Akkor így megmagyarázza számomra, hogy volt egy kezdet, és van, tart valamerre, és ebből rá kell jönni, hogy merre tart, hogy van értelme. Ennyit akartam, remélem nem vittem el a témát.
Na, sziasztok!
Szevasz!
Ugye az előbb kicsit nevettem, amikor mondtátok, hogy hát a kedvenc nődöt elvettetett, akkor szerencsés az, aki nem a kedvencét veszi el.
Lehet, hogy szerencsésebb.
Esélye lesz megmenekülni minél hamarabb. Hát feljött egy pár dolog, óriási Isten kegyelméből, amiről beszélhettek. Hát ugye egyszer az álmodra, amit most elmondtál, hogy ez is megmutassa, hogy Ádám milyen mély álomban van, és hogy van-e ismétlődés. Nem tudom a srácnak a nevét, nem jut eszembe a neve, de a YouTube-on fel van a videó, ő arról beszél, hogy látta egyik barátját, hogy öngyilkos lett, és folyamatosan abban az ismétlődésben volt. Ugye abban az állapotban, ahogy ő valójában megölte magát, tehát nem tudott megszabadulni. Tehát
minduntalan megélte az öngyilkosságnak a pillanatát egyfolytában, tehát beleragadt abba a loopba.
Igen, és neked is valahogy atyánk ezt mutatta meg, hogy milyen az, hogyha beleragadunk ebbe az Ádámnak az álmába, hogy ez milyen mély álom, hogy ez hova tud vinni minket. Tehát megmondom őszintén, amúgy szörnyűséges azok után, ugye így megélve azt ott, amit mondjuk én Isten kegyelméből megélhettem személyesen, és tudom, hogy ti is megélitek, ugye én rengeteg álmot kapok az ő kegyelméből, és én is úgy vagyok az álmokkal, hogy egyre megtanított. Van, amikor olyan álmot kapok, ami esetleg ilyen, mint amit te is meséltél, vagy mondjuk ehhez hasonló durválom, atyám megmutatta nekem, hogy ezt azért adja, hogy le legyen ezáltal fegyverezve az a magaslat, ami ezáltal belekerülhetek másnap ebbe a helyzetbe. Igen, vannak prófétai álmok is, meg mindent. Tehát atyánk, ő készséggel adja, tényleg úgy, ahogy Jézus mondja, hogy korlátozás nélkül adja a lelket azoknak, akik keresik őt, szomjazzák és éhezik őt, tehát meg akarják ismerni, ő készséggel ad mindent, és mindenre megtanítsa fokozatosan az övéit, hogy ugye álomképeken is keresztül mi az, amit megél az, akinek személyes kapcsolata van vele, tehát az apuka a fiába. És egy dolog jött fel, hogy ne nagyon tekeredjek el ettől a témától, ott van például a Platform című film, abban nekem, ami nagyon durva volt, az megmutatta itt ebben a valóságban, hogy itt is, hogyha nem történik meg a szembesülés, hogy mi az, ami megmenekülhet. Tehát ugye a végén a gyermek lent a legalján élt, és virágzott. Tehát nagyon kemény film amúgy az első, a másodikot nem néztem meg. Tehát megmutassa azt, amiről az Úr Jézus Krisztus beszél, hogy bizony mondom nektek, hogyha meg nem tértek, és nem lesztek olyanok, mint a kisgyermek, nem mehettek be az Isten országába. Na most, ami a legfontosabb, ami feljött számomra, hogy az Isten országa, ha bennünk nem születik meg, akkor nekünk végünk van. Tehát akkor mi nem kerülünk bele az örökké valóságba, mert a végtelen csapda lehet. Ugye itt ma már mindenki a végtelenséget fújja, és itt még a földi sikon is, úgymondva a nap alatt a teremtett világban, meg lehet látni, hogy a végtelen hova visz minket, ami csodálatos, ahogy ti beszéltek erről. De nekem jött egy kép, amit atyám mutatott meg még az utam elején. Mentem egy keskeny úton, és a keskeny útnak a végén egy óriási nagy völgy volt. De most úgy képzeljétek el, hogy egy olyan völgy, hát gyönyörűséges. Tehát a ligetek, fák, a virágok, az, ami szemszájnak ingere, egyszerűen nem tudtam a szemem levenni, oda leültem, és gyönyörködtem ebbe a völgybe, és azt mondta atyám, hogy na, ez az a Magyarország, amit én teremtettem. És ennyi év távlatából megértettem, hogy ez az, amit ő teremtett. Tehát ez a lélekben kell felépüljön az Isten országa bennünk. Ez az, amit teremtett. Ugye, ez az a Magyarország, tehát hogyha én Magyarországon vagyok, ez ha nem születik meg bennem, de nem csak Magyarországon, ez Afrikában is, ha nem születik ez meg bennem, ez nem épül fel, nem lesz bennem ez az egész a lélekben, akkor én elveszek, és utána fölálltam, elfordultam bal kézfele, és megláttam egy hatalmas várost, ami ilyen szürke, füstfelhőben volt, ilyen metropolis jellegű, ugye város, tehát milyen egy városnak a és arra vezetett egy aszfaltos út, és maga a város, és tudtam, hogy oda be kell mennem. Tehát atyám egyben meg is mutatta, hogy én még képtelen vagyok bemenni abba az állapotba, és nekem még voltak ilyen álmaim, ugye amikor megmutatta, hogy mi van a felső vizek felett, akkor rinocérosz futott felém, és én megijedtem, hogy ez fel fog nyásani, közben játszani akart velem. Ezek mind le vannak írva a Bibliába, képes beszéd, gyönyörűséges, képes tanítások, mind a mesébe tényleg. Az a tökéletes állapot a léleknek, amit ő teremtett. Ezt egyébként, amikor megmutatta, fokozatosan megértettem, és ugye azért engedi meg sokszor ezeket a ilyen álmokat, hogy az ő kegyelméből meglássuk azt, hogy bizonyám, még ezen az úton is, amióta ezen az úton járhatunk, ki mennyi ideje a hitem értéke szerint, bizonyám, hogy bele lehet ragadni egy olyan állapotba, hogyha ő nem figyelmeztetne ezek a képek által, képesek lennénk az Ádám álmát újra és újra reprodukálni azáltal, mert még a gravitáció visszatart minket, ez az egész elbukott emberi világ, tehát ez az emberek által épített világ, amit mi építettünk. Amikor atyám azt mondta nekem, hogy mutogatta, hogy ez betonhoz neki semmi köze, ahhoz az épülethez is semmi köze, és semmi, amit az ember teremtett, ahhoz neki semmi köze, megmutatta, hogy a fákhoz, a növényekhez, a madarakhoz, az állatokhoz és azokhoz az emberekhez, akik valójában föltámadtak, tehát ráfigyelnek. Így mutatott a tömegmasszát, akik a fejüket a tömegmasszából kiemelték, a tömegből, és csak ráfigyelnek. Na, azok az övéi, a többi is lehetne, csak azok még mindig bele vannak ragadva ebbe az egész Ádám álmába, ebbe a ami már tömegé lett. Tehát Ádám megsokszorozva, még a tömeg is megmutassa, hogy az Ádám elbukása megsokszorozódott, és tömeg szellemiségé lett az egész, és ez egy olyan csapdát okoz az emberi léleknek, hogy erre tudnám mondani, ugye zárszóként, hogy Jézus erre mondja azt, hogy szükséges néktek újonnan születni, mert ennélkül nem láthassa meg az ember az Isten országát, mert ezáltal kezd atyánk minket kivezetni ebből a Ádám álmából, amiben most is jelen pillanatban benne vagyunk, és azért mutat sokszor éjjel ilyen álmokat, hogy nappal, amikor fölkelünk, akkor mi ne legyünk az Ádám álmába. Tehát lélek szerint éljünk, lélek szerint cselekedjünk. Az már nem az Ádám álma, mert az már Krisztusban a krisztusi identitást hordozza magába. Akkor mi már valójában ezzel az egész álommal, ezzel az egész illúzióval, most lehet nem jól kifejezem magam, nem jól fejezem ki magam, szembeélünk. Tehát nem vagyunk részesei. Na, így ez jött nekem.
Hát ez van leírva a Tibor.
Ezzel jól kifejezted, hogy pontosan is jól kifejezted, hogy van a krisztusi, az az Istentől jövő, és van az Ádám álma, hogy van az a kifejezés, hogy ketten bementek egy étterembe, és akkor mondod, hogy na ezt én állom. Na ilyen, amikor te állod, és ilyen, amikor az Isten, ő állja.
Hát pont ez van leírva az írásban is, hogy nem azt kérem, atyám, hogy kivedd őket a világból, hanem hogy megőrizd őket a bűntől. Csak a probléma az, hogy ez a fogalom, hogy bűn, ez egy ilyen vallásos töltettel van megtöltve. És nem érzi át az ember, hogy mi az, hogy bűn. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy hát nem öltem, nem loptam, vagy mostanában nem loptam, vagy nem paráználkodtam. De itt minden bűn. Tehát itt, ami tévelgés, minden bűn. Ami Krisztuson kívül van, minden bűn. Tehát amit én nem lélek szerint cselekszem ebben az életben, minden bűn. Tehát az ember dolga a világban az, hogyha még a világban van, hogyha felébredhetett, vagy elindult a keskeny úton, a megtisztulás útján. Az ő dolga az, hogyha látja azt a masszát, azt a tömeget, amiben ő is benne volt, pontosan, mint a Matrix című filmben, akkor úgy legyen benne a tömegben, hogy ne azonosuljon a tömeggel, hanem legyen kivétel. Hogy a tömegben, aki keresni az igazságot, lássa meg benne az utat. Mert én bennem van az út, az igazság és az élet. Krisztus által én bennem van. Tehát, hogyha bennem valaki nem látja azt meg, az igazságot, az utat és az életet, akkor nincs, ahogy meglássa másképp. Mert fontos, hogy az igen ma is testi legyen. Tehát azokban, akik megismerték Istent valamennyire, azokban az ige testé kell legyen, és kell rajtuk látszódjon, hogy van élet a nappali álmon túl. Ti vagytok a világ világossága, azt mondja Jézus. Ez kéne történjen velünk. És ezzel szemben, ugye, amit tapasztalunk a vallásos szellemben, az valami borzalmas. Tehát arra használja Istent és Jézust, hogy bealtassa, az álomba tartsa az embereket. Például most megnéztem egy rövidke videót arról, hogy Erika, tehát Kirk, Charlie Kirknek a felesége, meg Donald Trump, ott a színpadon, a piros szőnyegen összebújtak, megvigasztalták egymást. Hát mondom, hogyha lassan az közönség el kell forduljon, hogy nagyon lássanak, amit nem kéne lássanak. Tehát benne tartják az embereket, az álomban, a Matrixban. És épp azt írtam ki, hogy ha valaki nem vette be mostanig az amerikai álmot, akkor most Charlie Kirk halála által az emberek tömegesével vették be az amerikai álmot. És még én is el kell gondolkozzak azon, hogy tehát az egész olyan szép, és akkora hős lett belőles, azt kell csinálni, amit ő csinált, amit ő mondott, hogy szinte restellem, hogy megszólaljak arról, hogy emberek, oké, nagyon szépek a képek, jók a videók a YouTube-on, meg mindenhol, de Isten nekem nem ezt mutatta, hanem azt mutatta, hogy az amerikai álom az halálra van ítélve, és Amerika égni fog. Tehát akkor vagy az hazudik, aki nekem adta az álmokat mostanik, és csodákat tett, és emberek meggyógyultak, tehát fizikailag is, azáltal, hogy hallották a beszédeinket, tehát vagy ő hazudik, vagy pedig a képek, és a filmek, és a YouTube videók brutálisan hazudnak, és emberek most az elmúlt néhány napban tömegessével mentek bele egy olyan illúzióba, amiből kiút nincs. Csak Isten segítségével nyilván.
Volt, ugye, hogy ki van jelentve. Így van, és na látod, itt jön fel az, amiről folyamatosan beszélhettünk, és most nagyon érzem megint, hogy nem, hogy beszélhettünk és beszélhettünk, hanem beszélnünk kell. Elsősorban magunkért, mert bele fogunk folyni mi is ebbe az illúzióba, mert ugye, ahogy mondod, olyan szép. Az volt egy, én is láttam rövid videókat a tegnap, hogy a történelem legnagyobb evangelizációja történt most evel a megemlékezéssel.
És ment a sátán részéről.
Igen, sátán, persze, egyértelmű. És tényleg az az igazság, ha engemet is nem a Krisztus lelke tartana meg, akkor rendesen bele tudnál így folyni, hogy gyönyörű dallam, gyönyörű nő, összebújnak, mindenkit megvigasztal, fogjunk össze, és nem akarom ismételni. Na ez az, amiről bizonyságot kell tegyünk, mi azok, akik megismerhettük az Úr Jézus Krisztus személyesen, és kegyelmet kaptunk, hogy ezért szükséges az újjászületés, hogy legyen meg az a kapcsolódás, amiről beszélhetünk, hogyha nekem atyám azt mutassa, hogy ez mi, akkor ha 8 milliárd ember azt mondja, hogy ez az igazság, én akkor is a kősziklán állva azt fogom mondani, hogy nem.
Ez a lényeg, igazság, ez a lényeg.
Amit atyám nekem mutat, nekem az az igaz, még otthon a házamban is megvívom ezt a harcot sokszor. Ez az igaz nekem, ember, engem nem érdekelte, mit mondasz, és úgy jön, mintha valami hülye lennél, hát szomszéd is mindenki mondja, hogy nem. Nekem az az igaz, amit atyám mutatott, mert ha nem, akkor én nem járok a keskeny úton. Lehet, hogy olyan hülyeség, vagy badarság, még nekem is, mert legyünk őszinték, hogy még nem az emberi agynak is őrültség sokszor, amikor atyán mutat, ugye, álomképekben, vagy megértésekben, vagy minden. De ha én nem ragaszkodok ahhoz, akkor nekem végén van pillanatok alatt. Úgy beszippant, mert ilyen még sose volt. Mert Tika fölhozta a második világháborús történetet a Hitlerrel, hogy látványban hogy csalták meg az embereket, illúzióval. Hát most mi van, emberek? Hát most hogy csalják meg az embereket? Hogy viszik bele ebbe az egészbe? És erről ugye Isten kegyelméből beszélhettünk, hogy mi, ilyen sose volt. Ilyen soha nem volt. Jézus is azt mondja, hogy ilyen még nem volt, és most ebbe vagyunk.
Az teljesen biztos, hogy Jézus idejében ilyen beltetés nem volt. Tehát nem volt, ahogy legyen. Mert nem voltak képernyők. Volt pletyka, volt piasztéri pletyka, meg volt propaganda a sportarénába, hogy ott a gladiátorok összecsaptak, de ilyen brutális betetés nem volt, az teljesen biztos. És mellesleg, amit elmondtál, hát ezt mutatta meg Jézus, hogy a halált egyedül kell legyőzzem, mindenki egyedül kell legyőzze a halált. Mert ma hónap, Tibor, azt fogom mondani, hogy nekem nem tetszik az, amit te mondasz. Szerintem mi teljesen két más csapatban, különböző csapatban vagyunk. És akkor is te hűséges kell legyél ahhoz, amit te kapsz a mindenható Istentől, és én is, és mindenki egyenként. Mert egyenként kell legyőzzük, mert lehet, hogy te ma legyőzted a halált, de lehet, hogy nekem még kell két év tékozlás, mert annyira sötét az elmém, a szívem, hogy kell nekem még két év, hogyha van annyi egyáltalán, hogy legyőzze. De ha te legyőzted a halált, akkor te illemből nem maradsz benne a halálban. Az én kedvemért. Gondolom, remélem.
Ez olyan érdekes mind a ketten, amit mondtok, mert én itt csendben rágódok azon, amit pár percet mondtál, hogy az ige testé lett, hogy testé lesz, és akkor utána Tibi mondta az újjászületést, és akkor te most mondod, hogy meddig maradni benne, egy évete vagy kettőte. És nekem az jött erről az egészről, hogy újjászületsz, de hogy szülessél, hogy szülessél újra, hogy szülessek én újra. Értem ezeket a dolgokat, vagy azt is, hogy az ige testé lesz, de hogy? És az jött nekem most, hogy itt a földön az új, az azt jelenti, hogy volt egy régi rossz ócska autó, s lett helyette egy új, ugye? És akkor az új az sokkal jobb. De ez nem így van, hanem azt jelenti újjászületés, hogy újra, hogy egyszer az már ugyanúgy jó volt, csak elromlott, és újra jó lesz. Mert azt gondoltam, hogy az ige testé lesz, ezt megértettem, az le is döbbentett. Ezért napokig gondolkoztam, hogy az ige testé lesz, a számot elhagyó szó, ha rossz is, az is meggyökerezik, s rosszat terem, ha megbántok valakit. Na de miért akarnék itt én annyira teremteni, alkotni, hogyha át akarunk ebből az anyagi világból kerülni abba az örökké valóságra? És akkor innen jött nekem, hogyha az ige testé lett, akkor a test is igévé tud lenni megint. Ugyanúgy, mint ahogy a matekben ott van, hogy A egyenlő B-vel, hát akkor jelentsük ki, hogy B egyenlő A-val. És akkor mondaná a matek tanár, hogy de B akkor és csak is akkor egyenlő A-val, hogyha A egyenlő B-vel. És itt is oda-vissza az ige az testé lesz, az jó erre az útra, még itt vagyunk, örömet ad, és tudunk igaz dolgokat úgymond teremteni, úgy értve, hogy az igazság útján járni, de ugyanúgy benne van az, hogy a test is ugyanúgy igévé tud lenni, de akkor és csak is akkor, hogyha az az igéből született. Ha a hülyeségből született, a megtévesztésből, akkor itt marad, itt ragad, nem lesz abból Isten ige semmikor.
Mekkora ez, te, milyen dicsőséges.
Nagyon ott van, tényleg. Amúgy Pál apostol beszél erről egyértelműen valamelyik helyen, hogy ugye a romolhatatlan, vagy a romlandó a romolhatatlant hogy veszi fel? És pontosan ma erről beszélhettem, így reggel jött egy ilyen kis videót, csináltam, amiket álmokat kaptam, és pont ez jött lélek által, hogy amiről te beszélsz, Tika, csak teljesen ugye más nyelven mondod, de valójában az értelme ugyanaz. Tehát a test is ugye magában már, ugye az énekár hoztassuk, mert valójában a Szentlélek temploma is. Hogyha megvan telve Isten igéjében, hát ugye élő példák vannak arra, hogy hogyan változik át, tehát hogyan nem szűnik meg. Most én nem azt mondom, hogy ez velem megtörténik-e, vagy nem történik meg, tehát ez is megmutassa, hogy az ige testé lett, és azzá is maradt. Hát Jézus Krisztusban pontosan ezt tett, lehet megismerni személyesen, hisz ő is föltámadott, az élettel telve volt magával, az atyánk dicsőségével, és a test is megelevenedett, és egyszerűen elragadtatott, ugye, mint ilésnek. Tehát ezek már olyan csodálatos dolgok, és ugye a kereszténységben mit látunk? Folyamatosan megy az a fele való bódítás, vagy mit tudom mi, hogy ugye az elragadtatás, meg akkor van, hogy jaj, hát most itt meghalsz, de majd van a tisztító tűz, de hát hogyha nincs tisztító tűz, akkor oda hát megvagy valójában a lelked megszabadult, és holott Pál azt mondja, hogy fel kell venni egy testet, tehát ő testről beszél, a dicsőséges testről, az test és vér nem örökölhet, igen, de a dicsőséges test az örökké valóságra van adatva. Ez az igazi valója az embernek valójában. Ez a teremtés lényege, mert atyánk nem teremtett rágyát, nem teremtett semmi rosszat. Semmit. Semmi, ami a halálhoz valami köze volna.
Hát ez az A egyenlő B-vel és B egyenlő A-val, ez nagyon-nagyon nagyon kemény, tehát ez dicsőséges. Persze ebben benne van, tehát úgy, ahogy mondta Tika, hogy ehhez kell az, hogy az ige testé lett, és ugye kell az újjászületés, és kell minden. Mert hogyha az emberben ez végbe megy, ez a folyamat, az újjászületés folyamata, akkor tegyük fel a B az a földi ábrázatunk, a földi testünk. Akkor a földi testünk is úgymond megváltozik, tehát romolhatatlanságot ölt magára. És hogyha a földi testünk romolhatatlanságot ölt magára, az A hasonlatosságára. Tehát ami C, az minden kiesik. Mert ugye tegyük fel most a B-ben, ami ugye mostan B, abban van C is. Tehát attól, abban különbözik a B az A-tól, hogy abban van C is. Tehát földiség, ismétlődések, bűnök, különböző bűnös hajlamok, birtoklás, uralkodási vágy, paráznaság, meg hazudozás, meg képmutatás, ugye ez a C. Tehát a B tulajdonképpen a keveréke az A-nak és a C-nek. A C az ugye a halott, a halál, maga a tuskó. Tehát ahhoz, hogy a B olyan legyen, mint az A hatására a B-ből, tehát a testből ki kell vettessen minden, ami a C-ből van, ami a földből van, tehát ami a föld gyomrából jött fel, a földből fejlő fenevad. Tehát ugye lefordítva ez biblia nyelvezetre, ez maga a bűnökből való tisztulás, az újjászületés, hogy a B felveszi a végleges formáját, az A szerint, ami a C-t legyőzi, és a C-t úgymond megsemmisíti, ami a földből lett felvéve, feljöve. Hát ez dicsőséges, tehát amúgy kaptam én ilyen látásokat az út elején, és még az előtt is, de megijedtem, tehát félelmetes volt, mert tényleg az, hogy most erről a Biblia nem ír olyan túl sokat, van ugye utalás erre, az, hogy Illés eltűnt. Tehát most az, amit te mondtál, Tika, az valóságosan megtörtént. Az Ószövetség írások szerint Énokkal és Illéssel, talán még a Melkisédekkel, ugye, ahogy mondja Pál apostol, hogy Jézus pap, Melkisédek rendje szerint. És nyilván az Új Szövetségben megtörtént Jézussal, akiről tudunk, ami le van írva. Nekem meggyőződésem, hogy ez megtörténhetett és megtörténhet, tehát az elragadhatása valóságosan is, tehát úgymond fizikailag is megtörténhet. Nem mint hogyha azon a cél, de megtörténhet, mert hogyha az embernek a lelke teljesen megváltozik, akkor annak van-e hatalma a test fölött, hogy a testet megváltoztassa, vagy eltüntesse? Mert az Illés teste eltűnt, az Énok teste eltűnt, és a Jézus teste eltűnt. De a Jézus teste még a halál és a feltámadás előtt is tűnt el, úgyhogy hogy egy helyen eltűnt, és a másik helyen megjelent. De a feltámadás után meg teljesen nyilvánvalóvá van téve, hogy Jézus teste megjelent, és nem úgy, hogy odament a tömegközlekedés eszközével, villamossal, vagy szamárháton, hanem egyszerűen megjelent. A bezárt ajtón keresztül megjelent. Persze ennek van egy nagyon fontos lelki értelme is, ami talán fontosabb, mint ez. Sokkal fontosabb, mint ez. Az, hogy vannak olyan bezárt szívek, hogy talán, hogyha ő azt akarja, az én szívem is egy ilyen bezárt ajtót, bezárt helység volt, és megjelent az én szívemben is. De itt mégis úgy volt kedves az Istennek, hogy külsőképpen mi beszéljünk erről, tehát hogy a fogantatás külsőképpen történik, a lelki fogantatás is külsőképpen történik sokszor, azáltal, hogy beszélünk az igazságról, azáltal, hogy most erről beszélünk, amiről beszélünk. Egy olyan témát megragadva, ami ugye egy népszerű téma lehet, mert az emberek azért csak kapnak álmot Istentől. Te is kaptál álmot arra vonatkozóan, hogy nincsen halál, egyszerűen nem tudsz meghalni. Ha test rothad, akkor sem halsz meg. Hogyha zuhan lefelé a test, akkor sem halsz meg. Akkor is létezel. Tehát van pokol. Teljesen egyértelmű, van pokol, amit érdemes elkerülni. Hát azt hiszem, hogy itt néhány kérdést meg is válaszoltunk.
Igen, érdekes, hogy nem Nikodémus tűnt el, vagy Jákob, hanem pont Énok. Érdekes, hogy nem más nevek adtak, hanem pont ezek, hogy Énok, hogy bármelyikünk lehetne az, hogy én okozom azt, hogy A leszek-e megint, vagy C, és Illés, hogy elillant.
Igen, nagyon jó. Nagyon, ez pontosan, mint tegnap a hogy hívják, amit mondtál, volt a eszköz, az észköz, ami közben bekerül Isten is ember közé, az ész, eszköz. Igen, és az ok az én, ugye, az én eszem. Tehát ez minden arra mutat, a tudásfájára. A tudásfája által lettünk elválasztva Istentől. Minél többet tudunk, annál inkább el vagyunk tőle választva. Még ez is, amit mostan beszélünk, ezt is el kell felejtsük. Tehát nem azért beszélünk, hogy ezt megtartsuk, vagy tároljuk, ha bár a felhőben, a sátán felhőben benne lesz az interneten, de de ez a lelkünkben van.
Csak ezt ő nem tudja akkor se úgymond megszerezni, mert ezért személyes. Amúgy csodálatos a magyar nyelv. Egyszerűen gyönyörködök benne ilyen értelemben, hogyha lélek által hallja meg az ember. Például ez, hogy énok, vagy meg eszköz, meg csomó minden, ami tényleg olyan erőteljes tükröt tud tartani az embernek, hogy egyszerűen gyönyörűséges.
De figyelj meg, Tibor, ez, bocsánat, közben szok, ez nem a magyar nyelv, mert látod-e, hogy az történik, hogy amiután Isten megadja a Szent Lélek ajándékát, akkor
igen,
sok más tartalmatlan dolog is megtelik tartalommal. Még egy közönséges szarás is megtelik tartalommal. Van értelme, az ember meglátja neki, mi az értelme, vagy az, mit mond neki.
Van,
tehát ez nem csak a magyar nyelv, ez lehet a román nyelv is, akármelyik.
Persze, csak így mondom, hogy ezáltal is, hogy kibontsatják, hogy hallhatóvá tegye, hogy mi az, amiről beszélhetünk.
Hát igen, még a szarásban is benne van az ige, hogy ás. Hogy ás, igen, jól mondod. Az, hogy Tibi mondta, hogy csodálatos magyar nyelv, hát ez az, hogy a fogalmakat fontos leszögezni, hogy ugye Attila mondta rá vissza, hogy ez nem a magyar nyelv, hogy hát lényeg az, hogy így tudjuk kifejezni, hogy magyar nyelv, de értsük, hogy Isten adott ilyen szót a szánkra. Most az nem azt jelenti, hogyha valaki más nyelven beszél, akkor nincsen esélye, de igen, ez így érdekes, hogy még pluszba ez is itt van, hogyha az ember akar látni, akkor meg tudja látni. Tudni nem tud, mert mind tudhatsz. A tudás az olyan, hogy depressziós állapotba sodor engem legalábbis még a legérdekeltebb témám is, hogy kezdem kivesézni, utána járni, nézni, még egyre többet, és akkor így hirtelen úgy érzem, mintha egy padláson állnék, és a deszkákat lehanyigálnám a padlásról, és már csak egy rothadt deszkán állnék. Ugye úgy érzem, hogy valahova, hogy bélyesek, és még ott se leszek, ahonnan elindultam. Ezért jó, hogy tényleg van Isten, és tud adni oltalmat, nyugalmat. És ez a megvigasztalódás az is. Hát a megvigasztalás az milyen? Olyan, hogyha egy baba ordít, akkor felveszik az ölükbe a szülők, és meg megvigasztalódik, meg nyugodik. És ugyanígy meg tud vigasztalni az Isten is. Mert másképp, hogyha én azt érzem, hogy még több energia kell, hogy ezt tovább vigyem, azért vagyok rosszul, mert nem tanultam még eleget, mert nem néztem utána eléggé. Én magamnak úgy veszem, hogy már végkimerültségig, tehát arra a napra a kimerültségig hajszoltam magamot, de akkor ugye jönnek ezek a motivációs dolgok, hogy de még mindig van benned vége, kicsina, még. És ez nem igaz, ezért hála az Istennek, hogy ott van, hogy ezt elveszi, és megengedi, hogy játszadozzunk vele, és el van rejtetve, hogy úgyse tudjuk kifürkészni, és ez így szép is, jó is, hogy nem kell.
Persze. Erre mondja Jézus, hogy embereknél lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. És ez a belátás ezen az úton, ez, ha megtörténik, akkor egyértelmű, hogy az ember nem kezd erőködni, úgy, ahogy te mondod, hogy még, mert akkor valójában kizárod magadot abból a lehetőségből, amit Istennek lehetséges. Tehát tényleg a lehetetlen helyzetből ő lehetséges csinál, és így adja ajándékba neked, hogy tessék, itt van. Még nem is kell fáradjál érte, hanem ezáltal így megkapod, és megértheted, hogy helyzetedből kiindulva, hogy miben vagy, és merre fele van az irány. Tehát egyszerűen úgy szavakba úgy se lehet kifejezni, és legtöbbször ez a vágy motivál engem arra, hogy azt kívánom minden embernek a Földön, minden egyes embernek, hogy ezt élje meg, hogy mit jelent az, amikor a szerelmes gondviselő atyánk adja neki így, annélkül, hogy kéne csákányoljon, vagy verdődjön, és ezáltal vezeti, és ezáltal vonzza őt is, és teljesen addig, amíg örömből otthagy az ember mindent, és nem kell erőködjön végre, nem kell agyaljon, nem kell tépje magát, hanem megadatik ingyen kegyelemből. Hát ez az, amit Krisztus megmutatott.
Válaszkép a kérdésekre, amiket feltettem, megfogalmaztam, amúgy erről már többször beszéltem korábban, tehát teljesen nyilvánvaló, az ember nem tudhatja, hogy melyik az álom és melyik a valóság. Nincs ajtudja. Tehát ez most, hogy beszélgetünk hárman, elvileg, remélhetőleg négyen, hogy atyánk lelkével, ez épp olyan valóságos, mint az álomban, amit tapasztalunk. Tehát a lélek tapasztal, test nélkül is. Az álomnak a jelentése, jelentősége az, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy a lélek test nélkül is, tehát teljesen passzív testtel, vagy beteg testtel, vagy béna testtel is tapasztal a lélek, és teljesen egészséges dolgokat tud megtapasztalni. És az, hogy az ember melyik álomból ébredne fel inkább, a nappaliból, vagy pedig az éjszakaiból, hát nyilván, hogyha az embernek rémálma van, akkor kívánna fel ébredni a nappali álomba. Mert a nappali az egy ilyen biztos valami, de ideig óráig tart. Tehát biztos kapaszkodó nappali álom, mindannyiunk számára. Így van-e? Azonban, hogyha lejárt nekem a földi életem, akkor nekem a nappali álom már nincsen, mint biztos kapaszkodó. Tehát addig van nekem csupán biztos kapaszkodóm a nappali álomban, amíg él a testem, utána már azzal maradtam, amit én mostanában gyűjtöttem. Tehát ebből ugye következik az, hogy igenis fontos elgondolkozzak azon, hogy miért élek, mi az életem értelme, a lelkem milyen állapotban van. Mert a lelkem fogja megtermelni azt az álmot is, amit fogok tapasztalni a testi létem után, a test halála után. Ebből következik, hogyha az én lelkem meg van tisztítva, ahogy mondja Jézus, hogy Isten bennünk építi a mennyek országát, az ő országát, akkor a testemet bármikor levethetem, avagy elveszíthetem a nappali álmot, mert az én álmom, amit fogok kapni a test halála után, az tökéletes. Tehát a mennyek országa teljességre jutott az én lelkemben. Az én lelkemben. És nyilván ezt többen tapasztalják, én tapasztalom, tudom, hogy többen tapasztalják azt, hogy már kívánnának végleg felébredni a nappali álomból. Avagy kívánkoznak az atyához, ugye, Biblia nyelvezette, hogy kívánkozunk hazamenni. Ahogy szokták mondani az öregek, hogy ők kívánnak hazamenni, megboldogulni. Az, hogy a Bibliában azt írja, hogy Isten elaltatta Ádámot. Nyilván Isten ezt a lehetőséget, ezt a nappali álmot nekünk arra adta, hogy a lelkünk ne kerjen, kárba vesszen. Tehát Ádámot nem ölte meg a bűn miatt, mert a bűn megfogant benne akkor, amikor ő uralkodni akart. Amikor kellett neki segítőtárs, hogy uralkodjon. Hogy olyan legyen, mint Isten. Mert a bűn az, hogy olyan akart lenni, mint Isten. Ez megfogant benne. Az, hogy olyan legyen, mint Isten, kell egy segítőtárs, aki fölött lehet uralkodni. Tehát lehet Istent játszani. De az Úristen elaltatta, és úgymond álomban megtapasztalja Ádám, hogy milyen uralkodni, milyen az embernek uralkodni. Milyen az, amikor az ige nem Istennél van, hanem az embernél. Az ember uralkodik.
Azt akartam mondani, hogy ha ne lenne leírva, hogy elaltatta, akkor is muszáj volna elaltassa, megértsük. Na, ahogy Tibi is mondta, hogy Isten, ha rosszat nem teremtett, akkor ez nem lehet valóság, sőt, ez a szó is oda van degenerálva, hogy azt mondjuk, hogy valódi, valódi, valóság, addig van mantrázva, hogy ez a valóság. Ha valóság lenne, az előbb te azt mondtad, Attila, hogy nem melyikből ébrednél fel, tehát az álomból, vagy ebből, hát inkább ebből, de akkor, ha az nem rémálom. És az az álom, az lehet rémálom. De ezt is próbálják rémálommá változtatni. Hát folyamatosan azon dolgoznak, hogy valamitől szorongj, valamitől valami ne legyen jó. És hogyha ez isteni valóság volna, akkor nem lehetne benne riogatni. Fogalma se lenne annak, hogy riogatás, ijesztegetés.
Persze.
Minden ilyesmi. Úgyhogy muszáj volt, hogy elaltassa abba.
Hát de miért, nekem az jött, hogy így Attila, amikor mondta ezt, ugye így Ádámot miért altatta be atyánk, hogy lelkét megmentse, szószoros értelemben.
Pontosan, pontosan ez a lényeg.
Meggátolta a pusztulását a léleknek, tehát hogy el ne vesszen. És akkor most ugye a másik, ami jött nagyon erőteljesen, hogy ugye amikor ez a valóság, tehát a nappali álom rémálommá válik, az a legszörnyűbb, és ez a pokol. Hát nem inkább jobb, hogy álomba, rémálomba vagyok? Úgy mondva azért engedi meg atyánk, hogy ne vesszen el a lelkünk, és ezáltal felébredhetünk, és azt mondjuk, hogy hú, akkor most már tényleg másképp állok a dologhoz, és fohászkodok, és hozzáfordulok, mert bizonyám a fordítva történik, akkor elveszek, de hogyha éjjel van-e rémálmom, és újra kapok-e lehetőséget itt a nap alatt, hogy valójában ne rémálmaim legyenek, hanem gyönyörűséges álmaim, mint a kisdedeknek, ahogy mondja Jézus, hogy az ő angyalaik mindenkor lássák az ő mennyei atyuknak az orcáját, tehát akkor nem inkább ebbe az állapotba kéne az ember tényleg ebbe az álomba legyen, na így ennyi jött.
Hát ez teljesen, teljesen érthető, hogy azért bocsájtott rá álmot, hogy megmentse a lelkit. Ez olyan, mint a próba, hogy amikor valami hülyességet akar csinálni egy gyermek, és akkor a szülő azt mondja, hogy biztos vagy benne, és akkor mit tudom, egy gumikalapácsot ad a kezébe, nem egy valódit, nem egy rendest, amivel károkot tud okozni.
Gumikalapácsot ad, nehogy kinyírja magát. Mani, azért mekkora kegyelemben van az elbukott Ádám is, és ezt mind törvény alá helyezt atyánk, hogy nehogy túltolja a dolgokat, érted? Tehát nagyon ott van.
Tehát bárki vádolhatna azzal, hogy amiről itt beszélgetünk, ez egy ilyen misztika, vagy mit tudom én, eretnekség, vagy bármi, de teljesen biblikus. Tehát le van írva, hogy álmot bocsátott a mindenható Isten az emberre. És az nincsen leírva, hogy felébresztette őt. Árpád azt kommentelte, hogy hát le van írva a harmadik részben, a Teremtés könyvének a harmadik részében, hogy és megnyilatkozának mindkettőknek szemei. Igen ám, de ez a szem megnyilatkozás, ez pontosan a kígyó által volt. Tehát ez nem ébredés, hanem az ébredés látszata. Tehát, hogy szoktuk mondani néha, hogy Ádám és Éva valójában nem a tudás fájának a gyümölcséből evett, hanem a tudni vélés fájának a gyümölcséből. Az ember nem tud, csak azt hiszi, hogy tud. Így van-e? Ez is megvan írva a Bibliában, aki elvigyázzon, el ne essen. És tehát az ember nem tud, nem tud. Ha tudna, ha úgy tudna, mint Isten, hát akkor nem halna meg. De nem úgy tud, mint Isten, sőt, az életnek a kulcsa az, hogy ne is tudjunk semmit. Mert elég az, hogy Isten tud. Az én dolgom csupán az, hogy engedelmes legyek. Tehát Isten tud, ő a gondviselő, a gondolatviselő, és ő viseli az én gondjaimat. Én nem kell tudjak, hanem éljek és örüljek az életnek. Ez az én dolgom. És a kérdés az, hogy hát, hogyha le van írva, hogy Isten álmot bocsátott rá, akkor hol van leírva az, hogy őt felébresztette? Hát az Ószövetségben sehol nincs leírva. Az Új Szövetségben van leírva, mert tulajdonképpen Jézus Krisztusban ő testé lett, hogy adja nekünk az ébresztőt. Azt mondja, hogy Ádám, Tibor, Attila, Tika és mindenki, mostanig aludtatok, de még meddig? A test meg fog rothadni. Vigyázzatok, mert ez a lehetőség, ez lejár. A nappali álom véget ér. És az ébresztő, az Jézus Krisztus által adatott, az maga a feltámadás, az maga az újjászületés, hogy az ember a Krisztus szavának hatására, aki azt megérti, mert kívánja megérteni és bevenni az ő szívébe, annak hatására megváltozik az ő lelke. És a B-ből a C teljesen ki lesz véve, és olyan lesz, mint az A. Tehát az az újjászületés, amikor az ember a fentiek szerint megváltozik úgy, hogy a lentieket kiveti belőle a mindenható Isten. Tehát minden gonoszságot, mindeni emberi okoskodást kivet belőle a mindenható Isten, akkor az A egyenlő a B-vel, és a B egyenlő az A-val, tehát a B hazamegy az atyához.
Hát igen, mert van, hogy a kommentben most olvastad, hogy is megnyilatkozának a szemei. Ez azért van, mert aki keres, az komolyan veszi, amit írsz ki, hogy most mi is van, és akkor ő kapott egy olyant, hogy megnyilatkozzának a szemei. Ezzel nincs is baj, mert hát ő azt is lássa, hogy az is le van írva, hogy hát akkor most miért mondod azt, hogy elaludt, de pont olyan, mint amikor kicsi gyermekkoromban kérdezték ezt, tehát a vicces, nekem akkor vicces találós kérdés volt, hogy melyik nehezebb, egy kilóvas vagy egy kiló tollú. És akkor mondtad, hogy hát egyforma, vagy nem tudom, és akkor ásd a lábadra, és megtudod. Na itt is úgy van, hogy ki, amelyiket akarja a lábára ejteni, megtudja, hogy ebből így kivehető, hogy mi is folyik itt ebbe a világba, és mi is vár ránk, és azért úgy mindenki meg tudja érezni belőle, hogy melyikhez vonzódik jobban, melyiket kívánja jobban a lelke. Azért, hogy ne gördítsen saját magának akadályokat elé. Mi se akadjunk el azon, hogy most a Bibliát végigolvasom a te szavadra, hogy a Teremtés könyvétől az utolsó szóig, hogy tényleg igazad volt-e abba, hogy elaludt-e, hanem ez a lényeg, hogy nem kell végigolvassuk, hanem most már köszönöm szépen az eleje, annyira jó lett a téma, hogy el is felejtődik így a kérdés az elején, ez valahogy nem tudom, jól ki tudtam fejezni.
Amúgy a megnyilatkozának szemeik, Jézus erre felhívja a figyelmet, amikor azt mondja a farizeusoknak, hogy mivel azt mondjátok, hogy láttok, megmaradtok a ti bűneitekben, tehát a szem látványa is azért, hogy mit lát az ember azért, ugye megnyilatkoztak a szemeik, de mit láttak? Tehát nem az igazságot látták, kezdték el látni, hanem azt az illúziót, amiben ők beleestek a bűn által.
Pontosan.
Tehát egyértelmű ez, úgyhogy ez félreérthető. Megnyilatkoztak a szemeik a bűnre, és onnantól kezdve, ugye mi is, amikor mi szemeink is megnyilatkozik a bűnre, akkor kezdődik a bukás, belezuhanás teljesen a testbe, testnek az akaratába.
Hát igen, a nyílal az nem véletlenül van az a szó, hogy nyilatkozik, az annat jöhetett, amikor békésen lovagoltak, s egyszer csak belé nyílalt egy nyílvesztő a fájdalom. Az nem egy kellemes dolog az, amikor valami nyilatkozik, vagy nyílal.
Következő kérdés az, hogy miért hiszi az ember életnek azt, ami garantáltan halálban végződik? Tehát, hogy igazából Biblia nélkül is az ember el kéne gondolkozzon azon, hogy ez, hogyha az az élet, hogy meg kell halljunk, akkor itt valami erős nem stimmel. Tehát érdemes gondolkodni, keresni, kutakodni, fohászkodni mindenható Istenhez, hogy valóságos szemnyitás legyen, mert itt valami nem stimmel. Mert minden, amit mi csinálunk és jónak hiszünk, az alkotmány, a republikánus, a Fidesz, meg az összes többi koalíció, meg szövetség, az mind a halál felé visz minket. Tehát miért ragaszkodunk ahhoz, hogy életnek higgyük azt, ami garantáltan halálban végződik. És hogyha valaki azt mondja, hogy van egy másik lehetőség, akkor arra miért haragszunk? Következő kérdés pedig az, hogy ezt már többször feltettem ezt a kérdést is, hogy meghalhat-e az az ember, aki nem hiszi életnek azt, amit a legtöbb ember életnek hisz, és ami halálban végződik? Tehát meghalhat-e az az ember, aki ezt nem hiszi életnek? Ez a kérdés. Hát, hogyha én tudom, hogy ez nem élet, de valóságosan tudom, nem csak agyban, mert, mit tudom én, Pista bácsi azt mondta, hanem valóságosan meggyőződtem arról, hogy ez nem élet. Mert a Biblia azt mondja, ez az első halál. Az első halál az, amikor az ember elfordult Istentől, és úgymond a saját értelmének hitt, a saját emberi értelmének hitt. Ez az első halál. Hogyha meggyőződtem arról, hogy ez nem élet, akkor nem halhatok meg. De hogyan tud az ember meggyőződni arról, hogy ez nem élet, amiben mostan van? Hát úgy, hogy megismeri az életet. Én akkor tudok csak meggyőződni arról, hogy ez nem élet, amiben mostan vagyok, hogyha megismerem az életet. Ez pont olyan, hogy régebb ettük azt a érdekes, nem is tudom, hogy hívták, pityoka cukor itt nálunk. Nem tudom, ilyen szőlőcukorszerűség, de elég íztelen volt. És, de örömmel fogyaszthattuk, mert nem volt más, akkor az volt nekünk. De amikor bejött egy finom magyaros csokoládé külföldről, akkor úgy eléggé megfeledkeztünk a régi cukorról, nem? És ugyanígy, hogyha az ember megismeri az igazságot, az életet, akkor ő tudja, hogy amiben mostanig volt, az nem élet. Az már nem élet, amiben mostanig volt. Mert ha csak ez van nekem, akkor azt mondom, hogy ez élet, és ragaszkodok hozzá. De hogyha valaki nekem megmutatja, hogy van több ennél, ezért fontos a bizonságtétel. Ha valaki nekem valamilyen módon megmutatja, hogy van több ennél, akkor kezdek ahhoz ragaszkodni, ami több ennél. És azáltal kezd az én lelkem feltámadni az első halálból az életre. A lelkem kezd meggyógyulni, és kezd látni, és kezd megszabadulni a mocsoktól. Tehát ezt teheti az ember annak érdekében, hogy megtudja, hogy ez nem élet. Mert ha nem tudja meg, hogy ez nem élet, akkor fog ragaszkodni hozzá. És aki fog ragaszkodni ehhez, az elkárhozik. Az írás szerint kárba visz az ő lelke, mert ő ragaszkodik a rothadáshoz. Ragaszkodik a hamis élethez. És ezt teszi a Charlie Kirk-féle mozgalom, most ugye, sajnos ez nem akarom őt semmiképpen sem hibáztatni, mert meggyőződésem, hogy teljesen jóindulatú ember volt, és ő ragaszkodott Istennek a szavához az ember, de hogy felhasználták, hogy a sátán kezében van most az ő neve, az teljesen biztos. Nekem ez semmi kétségem nincs e felül. Tehát, hogyha az ember nem ismeri meg azt, hogy ő most hazugságban van, halálban van, akkor ragaszkodni fog a halálhoz. Miután a testem meghal, azután is fog ragaszkodni a testiséghez. És akkor fog történni az, amit te láttál álomban, hogy zuhansz ugye lefelé, egy feneketlen, egy fekete lyukba, vagy pedig a tested rothad, és te élsz. Továbbra is élsz. Ez a rémálom, amiben Isten megmutatja. Azt mondják, hogy a rémálom az álom Isten, az ördögtől van. Nem emberek. Teljesen biztos, hogy nem. A Bibliában sehol nem írja az ördögöt álmokat, hanem azt írja, hogy Isten ad álmokat, és megfedd, megdorgál álomban is, és megigazít. Ilyen van a Bibliában. Én még kiírtam még néhány dolgot a Facebookra, a rövidebbeket, azokat is felolvasnám, mert úgy érzem, hogy témába vág. Az egyik az egy ellentmondás, és pedig az, hogy az emberek csak az agyukkal és a nemi szervükkel vágynak a szabadságra. A szívükkel pedig elutasítják azt, utálják a szabadságot. Némelyek például irigyelnek engem a sorsomért, mert azt mondják, hogy könnyű nekem. Többször hallottam már ilyet, hogy könnyű nekem. De elutasítják azt, ami a sorsomat úgy alakította, hogy nem vagyok rabja a rendszernek. Nem szeretnék nagykép lenni, felfúvalkodott, mert nekem is vannak harcaim és vívódásaim, de ennek a rendszernek nem vagyok rabja, mert engemet kiszabadította mindenható Isten. Tehát irigyelnek a sorsomért, a szabadságomért, de aki nekem a szabadságot, a sorsomat így alakította, azt elutasítják, eldobják. Tehát Istent, úgymond. Ázsiában pénz nélkül zarándokoltam, és bőségesen megvolt mindenem annélkül, hogy bármit is kértem volna bárkitől. És ez mindenkinek kérne, ez a szabadság. De azt, ami ezt lehetővé tette, mindenki elutasítja. A gondviselő Istent. Az emberek csak az agyukkal és a nemi szervükkel vágynak a szabadságra. A szívükkel pedig elutasítják, utálják azt. Aki a nemet mondás szerve, akit a nemet mondás szerve vezet, nem mondhat igent az életre. Akit a nemi szerv vezet, a nemet mondás szerve vezet, nem mondhat igent az életre. Kemény kérdés, de mindenki forgassa magába, hát ha jön megértés. Egy egyszerű kérdés még, ki van jobban becsapva? Az, aki a minőségi szart fogyasztja, vagy az, aki az olcsót? Tehát mindenki a rothadást fogyasztja itt ebben a világban. Mindenki a mulandóságot eszi. Kemény szavak is, hogy nem a mai képmutató ember nem szeret ilyen szavakat használni, tehát nem akar szembesülni a szarral. Mindenkinek van, mindenki kinyomja magából, vagy szeretné kinyomni magából, de nem akar szembesülni azzal, hogy van is. Nem akarjuk a dolgot nevén nevezni. Tehát ki van jobban becsapva? Az, aki minőségi szart fogyaszt, vagy az, aki az olcsót? Hát nem az, aki a minőségét fogyasztja? Hát a szart marcipánnak hiszi. És ezt adta nekünk ez a modern, kapitalista világ, társadalom, hogy a minőségi rothadást fogyasztjuk. Az, hogyha az állam sokszor élethűbb, mint a valóság, és ehhez nem kell test, tehát test nélkül történik ez. Hogyha az állam sokszor élethűbb, mint a valóság, akkor ez jelentheti azt, hogy a valóság sokszor halálhűbb, mint az állam? Persze, hogy igen. Jelentheti is, ez is történik. Hát ezek jöttek, ezek a megértések jöttek, ezek a kijelentések jöttek. Tehát a Biblia szerint álomban vagyunk, de úgy is mondja a Biblia, hogy az első halál, és azt mondja az Úr Jézus, hogy aki megismeri, és be tudja venni az ő beszédét az ő szívébe, annak nem árt meg a második halál. És a keresztény dogmákkal ellentétben, keresztény hirdelmekkel ellentétben, a második halál nem az, hogy majd meghalunk, és aztán majd a tűzre vettetünk, mert ez is igaz, hogy ez megtörténik, de a második halál a test halála. Tehát nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az embernek a lelke, amíg fel nem támad, amíg újjá nem születik, addig ő halálban van. Ezért beszél Jézus két születésről, Nikodémusznak. Aki testtől született, test az. Ez az első születés, amikor az ember megszületik testbe, a test kívánsága által. Aki lélektől született, lélek az. Aki lélektől született, az lélek által van vezetve, és nem test által, nem az amerikai média által, nem a filmek által. És az én beszédem, mondja Jézus, lélek és élet. Tehát ahhoz, hogy valaki lélektől szülessen, fontos megismeri az ő beszédét. Mert az ő beszédének a tükrében felismeri a magában lévő bűnöket, avagy mocskot, istentelenséget, életelenességet, és attól megszabadulhat. És Isten megszabadítja, ajándékba adja a szabadulást mindenkinek, ez a bűnbocsánat és az újjászületés ajándéka, aki kéri. És ez a lényege minden beszélgetésnek, minden felvételnek itt a kiáltószón, minden bizonságtételnek, hogy eljussunk valamiképp oda, hogy az embernek mekkora szüksége van a szabadításra, arra, hogy az ő lelke megtisztuljon, egyáltalán arra, hogy szembesüljön azzal, hogy mennyire benne van a mókuskerékben, az unalomban, mert sajnos félő, hogy a lélek el is tud pusztulni. Tehát szoktuk is mondani, hogy az unalom megöl. Hát igen. Vagy szoktam mondani a magyar, hogy hát unom magam. Hát nem is oda, én is unlak téged. Ugye? Egy jó barát azt kéne mondja, hogy ha unod magad, akkor az nem csoda, mert én is unlak téged. Mert ha az embernek a lelke halott, az embernek a lelke alszik, akkor unalmas. Nem tud más csinálni, mint kopírozni, másolni. Tehát fontos az embernek felébredni, az első halálból feltámadni. A tisztító tűz itt van a földön, a tűz a Krisztusnak a beszéde, az ő lelke, a Szentlélek, ugye? Nem a halál után van a tisztító tűz, itt van. És az ébredés és a feltámadás szintén itt van, és nem a halál után. Aki itt nem támad fel a lelki halálból, a biorobot üzemmódból nem támad fel, a vallásosságból nem támad fel, aki itt nem kapja meg a személyes kapcsolatot Istennel, odát már nem fogja, teljesen biztos. Odát olyan lesz pontosan, hogy kaptad te álomba, hogy egy soha véget nem érő zuhanás fekete lyukba. Ilyen többen láttak, ilyet én is láttam, és de van durvább is a gyehenna tüze. Én ilyet tapasztaltam, hogy valóságos tűz, mert hogyha a test fermentálódik, rothad, és a lélek nem tud elszakadni a testtől, akkor azt ő megkelő éje, végkelő, szenvedje a testnek a rothadását. Bárki mondhatná azt, hogy oké, de a test elrothadt 10 év alatt. Igen ám, de hát akkor a lélek mivel maradt? Hát avval a legerőteljesebb élménnyel, amit legutóbb tapasztalt. Vagy a rothadással, nem? És a tűzzel. A tűz az rothadás. Oxidáció, fermentáció, tűz. Én néha szomorú vagyok, hogy ilyen mélységesen bele kell menni a magyarázkodásba, mert ez tényleg ugye, tehát intellektussal próbáljuk megmagyarázni azt, amit de az ember kéne lásson. Intellektus nélkül is meg kéne lásson. Egyszerű józan paraszti ésszel. De ha valakinek nem elég az egyszerűség, vagy ha valaki nem lelki szegény, talán annak segít egy ilyen beszélgetés, vagy egy ilyen magyarázat, hogy miért van pokol, és mi az, hogy mennyország. Az, hogy, ahogy mondtad te, Tika, A egyenlő B-vel, és a B egyenlő A-val. a B az ember, a testi ember, de hogyha az A megérinti a B-t, akkor az megváltozik, és olyan lesz, mint az A. És amikor olyan lesz, mint az A, az embernek a lelke, mint a Krisztus lelke, akkor hazamehet az atyához, az örökké valóságba, a mennyek országába. És ez a lényege az evangéliumnak, a Bibliának, nem pedig egy vallás, nem kell semmilyen vallás, semmilyen szekta. Két hajlékony tért, alázatos szív, az ember vállalja a szembesüléseket a benne lévő mocsokkal, bűnökkel, szívében lévő bűnökkel, mert Isten, ha kérjük, megnyitja a szemeinket, meglátjuk azokat, és meg is tudunk azoktól szabadulni. És azután kerül a lélek olyan állapotba, hogy hallja Isten, tehát kap álmokat tőle, kap tanításokat folyamatosan, és az ő lelkét oltalmazza a mindenható Isten, addig, amíg a Földön van. És ehhez viszont már szükséges a bizonságtétel. Az, hogy az ember ne csak kapja a megértéseket Istentől, a látásokat, az álmokat, hanem meg is ossza. Tehát, hogy folyjon át rajta az igazság. Mint ahogy a víz átfolyik a ruha szövetén, szövetein, ugye, úgy az igazság is át kell folyjon rajtunk, ahhoz, hogy megmeneküljünk. Erre mondja Jézus, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem atyám akaratát, aki engemet elküldött. Tehát őt azt táplálta, hogy ő az igazságról beszélt, azt ő hirdette, és én is azt kell mondjam, hogy engemet is azt táplál, hogy az igazságról beszélhetek, hogy megoszthatom azt, amit kaphattam, és kaphatok minden nap Istentől. Ez a mindennapi kenyér a mi atyánkban, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és ez táplál minket, ez eleveníti meg a lelkünket is, mossa át teljes mértékben, hogy megtörténhessen az, hogy az A egyenlő a B-vel, és a B egyenlő a... De csak akkor, hogyha a B egyenlő az A-val.
Nem szeretném elnyúzni ezt a videót, de láttam egy kommentet, amire így érzem, hogy reagálnék, hogyha nem probléma. A videó alatt a Grundáné írt egy olyant, hogy ugye az újjászületést Jézus csak Nikodémusnak mondta, mert... Van, akinek azt mondta, hogy te csak higgyél és megmenekül te is és a házad népe is. És erre úgy azért jó, hogy reagáljak, mert nekem személyesen szükség volt az újjászületésre. Egyértelműen. És ez pont olyan, mint amit te hoztál volt fel egyszer példának, Attila, és nagyon erőteljesen engemet megfogott, hogy akkor egyik barátod azt mondta volt, hogy akkor most nekem akkor kell-e olvasni a Bibliát. És te mondtad, hogy hát nem kell olvasni a Bibliát, de hogy neked szükséged van rá, az biztos. Mert körülbelül ilyen helyzetben vagyunk mindannyian, tehát Jézus Krisztus fölöslegesen nem mondott olyan dolgokat, amire nem lenne szükségünk ahhoz, hogy megláthassuk az Isten országát. Tehát egyértelmű, hogy az ember olyan helyzetbe került fokozatosan, ugye, olyan helyzetbe tette magát mindenen keresztül, és már ez 2000 évvel ezelőtt kimondta nyíltan háromszor, hogy szükséges néktek újonnan születni. Másképp nem történik meg a mennyei fogantatás. Az nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan egyszerű emberek, akikről ugye Jézus beszél a nyolc boldogság, vagy boldogok a lelki szegények. Hogy megmaradtak abban a gyermekies lelkületben, hogy igenis a lelkiismeret, a lelkiismeret hangján keresztül hallják az atyukat, de még nekük is valójában meg kell történjen a mennyei fogantatás, mert valójában megvan a veszélyes. Sőt, ebben a világban veszélyekről nem is akarnék beszélni, hanem most már mennyire be vagyunk mi már szennyezve. Tehát, hogyha valahol szükség volt az újjászületés, azt kell mondanom, hogy most már tényleg teljesen, 100%-osan.
Hatalmas szükség van, tehát a lelki szegényeknek is szükség van arra, persze, hogy megutálják ezt az életet. Tehát most nyilván ez automatikusan történt régebben, amikor az emberek szegények voltak és lelki szegények. Szegénységben éltek. Mert 90 éves korukra ők már úgy laktak favágással, meg vízhordással, meg mindennel, mint tényleg nagyon elég volt. És azt mondták, hogy kész, ők ezt képesek elengedni, tehát nem kell már több. És vágytak haza. Én beszélgettem olyan öreg emberekkel, hogy ők vágytak hazamenni. Nem ismerték a Bibliát úgy, mint én, vagy amennyire ismerhetjük némelyek, de ők már vágytak hazamenni. Tehát ők újjá születtek, újjá formálódtak. a törvény által, ugye, Isten kegyelem által ők újjáformálódtak, ők megeligelték ezt a földi életet. Mert az újjászületés tetszik vagy nem, az úgy történik, és úgy kezdődik, és úgy megy végbe az embernek a lelkében, hogy meglátja az ember. Ez ugye, ez Isten kegyelem, ez is, hogy megláthatja, hogy te. Hát ugyanazt csinálod már 20 éve, 30 éve. Unalom minden. Tehát hiába díszíted, hiába próbálod megújítani a mindent, ugye a kertedet, meg a szerszámkészletet, meg a szexuális életedet, minden unalom, dögunalom. És az ember ezt úgy kezdi felfedezni, és meggyűlöli a saját lelkét. Mert azt mondja Jézus, hogy aki nem gyűlölte meg a anyját, apját, fitesét, lánytesét, a saját lelkét is nem követhet engem. Az ember rá kell jön arra, hogy az egész, amit ő csinál, ez mind a rothadásba viszi őt. És akinek mondta, hogy higgy és megmenekülsz te is a te házad népe, az nekem Zákeus jut eszembe. Tehát neki nem kellett mondja Jézus, hogy megmenekülsz, vagy hogy szülessél újjá. Hát ezt Nikodémusnak mondta, mert ő farizeus volt, ő írásadó volt, ő be volt zárva az agyába az ember. De Zákeus, ő lelki szegény volt. Tehát Zákeus, amikor látta Jézust, ő újjászületett. Tehát Zákeus, ő önként mondta, Jézus nem mondta, hogy add el mindent, azt mondja Zákeus, hogy én el fogom adni mindenemet. Én megszabadulok minden fölösleges dologtól, visszaadom az adósságomat, bocsánatot kérek, akik ellen vétkeztem, és a vagyonomnak a másik feléből azt adom a szegényeknek. Tehát ő újjászületett Jézus jelenlétében. Hát Jézus nem kell azt, hogy ismételje, hogy Zákeus, de szüles újja. Hát a szeme láttára Zákeus újjászületett. Ez megtörtént vele. És ott már, ugye, mivel ő a házura, Zákeus a házura, a férj, ezért azt látta a felesége, látták a gyermekei, tehát ők üdvösséget kaptak, meglátták az utat. Mert a Krisztus úgymond beleköltözött az ő lelke, lelkülete a Zákeusba. Mert Zákeus megértette, hogy van mennyország. És minden fölösleges. És úgy kell élni, hogy méltók legyünk, lehessünk a mennyek országára.
Ezt, ahogy mondod, hogy gyűlölet, egy annyit megértettem belőle, hogy ugye, aki csak el van keseredve, és esetleg nincs benne gyűlölet, úgy, ahogy azt ő érti, az lehet, hogy nem tud azonosulni, hogy akkor most mit kell gyűlölködjön.
Hát ezt akkor érti meg az ember, amikor történik vele.
De én így érzem, és ez a végére egy ilyen teljes örömmel jár, tehát nem, tehát olyan én, amikor bennem ilyen történt, akkor ez rendesen pattantam ki a végén így az örömből, mert ezzel elmesélek egy rövidke történetet gyermekkoromban. Bátyámmal elmentünk az erdőre, és vittük a német juhászt. És hárman kitaláltuk, hogy bújócskázzunk egyet. A német juhászt nem kérdeztük meg. Pillanatok alatt rájöttünk, hogy német juhásszal nem lehet bújócskázni, mert ő előtte már ott ült azokba a lyukakba, és azokba a bokrokba, ahova mi el akartunk bújni. Akkor így kitaláltuk, hogy volt neki egy ilyen kicsi kutyahámja, és ráköttünk egy jó nagy bokrot. Kivágtuk, és ráköttük. És akkor futtunk el előre, de jóval lassabb volt, mint mi, ezért így levagdostunk mindig annyi ágat, így kísérleteztünk, addig vagdostuk a bokrot, ameddig a kutya sebessége egyforma lett a miénkkel, és akkor jót tudtunk bújócskázni, csak hát ez neki nem volt jó, mert elbújni előle nem lehetett úgyse, mert kiszagolt, akárhova bújtunk. Neki csak ez egy kínlódás volt, ki volt dögölve. És ezt a sztorit azért meséltem el, hogy hát mi hogy bántunk akkor a kutyával, pedig ő velünk akart csak lenni, hogy az Isten nem ezt akarja, hogy végigéljünk egy életet, utána, mit tudom, nem elég a nyugdíj, megsántul az ember, lebetegedik, s a végén, ha nem ismerte meg Istent, akkor lesz benne egy nagy harag, hogy mi értelme van ennek az egésznek, régebb jobb volt, akkor most miért fordult így. Egyértelmű ezekből nekem, hogy ez egy feladat, egy rejtély, erre egy rejtvény, aminek el kell írni a végére. Ez egy próba, ez az egész. Ezért adta, hogy ebből hogy ebből kijöjjünk, amiket mondtál az előbb, Attila.
Ez kegyelmi idő, Tika, kegyelmi idő. Az idő azért adatott a nap alatt, hogy kegyelemben van az ember. Lehetőségben van. Egy olyan lehetőségben, ami neki lehetetlen, és hogyha ezt belássa az ember, akkor kerül bele abba a lehetőségbe, amit az Úr Jézus Krisztus megmutatott nekünk az életével, a halálával és a feltámadásával. Tehát itt a nap alatt az ember ezt kapta meg. Ezt kapja meg mindenki, megkapja, mert az Isten országában nem lehet kényszerből bemenni, és körcsölves, verdődves, szenvedves, ahogy mondod, hanem igenis lehet felismerések által, személyes vezetetés által, tanítatás által az ember örömébe enged el mindent, örömébe akar oda bemenni.
Ez a lényeg.
Ez a kegyelmi idő. Ez a legfontosabb dolog, hogy ezt, ha aki fölismeri, hogy mi adatot nekünk, hogy mekkora kegyelemben vagyunk, és ezt tényleg megérzi. Egyszerűen azt kell mondjam nektek, hogy nem lesz kedve utána annyira ebbe belekapaszkodni. Főleg, ha amikor az ember a szíve tartalmával kezd találkozni, akkor tényleg belekerül egy olyan helyzetbe, hogy elkezd menni a kedve attól, hogy ebbe kapaszkodjon, lássa ezt, hova viszi. Hát akkor nem inkább az, amit örömből engedhetett el az ember, és amit megint nem erőből kell, mit csináljunk, mert ez a lélekbe történik, az atyánk lelk által. Fokozatosan lehántsa rólunk azt a rengeteg hazugságot, mert ha egyből tenni, belehalnánk. És pontosan ez a kegyelmi időnek a lényege, hogy ne így történjen meg velünk, és ez van felajánlva mindig, minden pillanatban az embernek.
Jogos volt a hozzászólás, mert Tika részéről, mert nyilván, hogyha az ember így szó szerint érti azt, hogy most meggyűlölte az ember az anyját, apját, ez nem erről van szó, hogy most én balhézok mindenkivel, hanem arról van szó, hogy meglátom az ő tükrükben a hiába valóságot, a saját hiába valóságomat, és az ember azt mondja, hát jól laktam ezzel. De sajnos ugye megtörténhet az, hogy ez a kiábrándultság, a csalódottság az embert még rosszabb irányba viszi, tehát hogy megutálja az életet, de nem ez a cél, ez nyilván Isten nem ezt munkálja bennünk, hanem az, hogy nekem többször mondtam, hogy a kedvenc kijelentése Jézusnak az, hogy a mennyek országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amelyet, hogyha az ember megtalál, a felett való örömében megy és eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Tehát örömében teszi az ember, mert ahhoz képest, az örömhöz képest, amit én kapok az igazság által, mindennapi kenyér által, ahhoz képest bármi, amit én éreztem a régi szenvedélyeim iránt, a emberek iránt, az majdnem gyűlölet. Tehát összehasonlítva a kettőt egymással, gyűlölet. És nyilván meggyűlöltem valóságosan is magamban, a saját lelkemben a hiába valóságot. Tehát jól laktam azzal, és a lelkem vágyik és éhezik az igazságra, és így történik az újjászületés. Ez mindenkivel megtörténik, még azzal is, aki nem vált annyira bűnös emberé, mint például én, vagy valaki más. És ez ajándék Istentől. Ezt nem lehet sem megtanulni, sem megvásárolni, sem vallással begyakorolni. Ez nem lehet. Tehát vagy megjelenik az embernek a szívében az igazság szeretet, az éjség, vagy pedig nem. És a mi dolgunk az ugye, hogy legyünk világosság, tehát legyen ízes a mi bizonságunk, hogyha valaki hallja, amiről beszélünk, akkor azt mondja, hogy te, vajon ez tényleg így van, lehetséges? Tegye fel a kérdést is, ő is fohászkodjon a mindenható Istenhez, hogy tapasztalja meg a saját bőrén, hogy ez valóságos, ez nem csupán egy beszélgetés, ez nem csupán egy filozofikus tartalmú beszélgetés, hanem ez egy élő valóság, ami valóságosabb, mint bármi, amit korábban valóságnak hittünk. Ráadásul azt mondja az Úr Jézus, hogy kérjetek is, adatik, keresetek és találtok, zörgesetek is, megnyitatik néktek, mert aki kér, mind kap, aki keres, azt talál. A zörgetőnek megnyitatik. Nem az az igazság, amit mi mondtunk, amit én mondok, hanem az igazság az, amit a kedves hallgató, te, aki ezt hallott, kapsz személyesen a mindenható Istentől. Az az igazság. Abban van erő, megtartó erő, abban van élet. Aki megérthette, mutassa meg embertársainak, barátainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!